ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket mai ünnepi órában azzal az igével, amit írva találunk a 110. Zsoltárnak a 3. versében. Istennek örömüzenetét a 110. Zsoltárból, annak a 3. verséből olvasom, melyet hallgassatok figyelemmel és lelki alázattal. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben, hajnalpír méhéből leszen ifjaidnak harmatja. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben, hajnalpír méhéből leszen ifjaidnak harmatja. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvérek! Március idusán mindig megdobban a magyar szív egy kicsit a nemzet nagysága előtt. Azonban keresztény emberként tudni kell, a nemzet nem mindenek fölött való, de mégis olyan kötelék, amelynek sorsa elválaszthatatlanul meghatározza a mi személyes sorsunkat is. Isten, aki mindenek fölött való, de mégis személyes és közösségi sorsunknak a meghatározója, és nem véletlen az, hogy minket magyarnak teremtett, mert az ő bölcsessége szerint másnak is teremthetett volna, de ide teremtett a Kárpát-medencébe, édesanyánk által ezt a nyelvet adta nekünk, és ránk bízott valamit abból az örökségből, amit a világ egyetlen másik népe sem végezhet el helyettünk. Csak mi, akiket Isten magyarnak, hívőnek, netán reformátusnak teremtett. Amikor 1848-49-ben a nemzetnek meg kellett mutatnia magát, akkor ismerjük a történelemből, az akkori kormányzó Kossuth Lajos elindult országjáró körútra és úgynevezett toborzó beszédeket mondott. Az egyik leghíresebbet éppen egy kálorista mezővárosban, Cegléden, ahol a haza fiait hívta a hazáért való helytállásra. Toborzás volt ez a javából, és ismerjük azt is a történelemből, hogy 10 és 20 éves fiatalok többnyire kollégisták és egyetemisták, a nemzetnek az értelmiségi rétege, aki odahagyta olykor teológiai szemináriumokat, reformátusokat és katolikusokat, és elindultak valami nagy és szentnek vélt eszmének a szolgálatára. Arra a hívásra, amelyet az akkori kormányzó tett körútjain, ahogy a kortárs krónikás mindannyiunk által ismert Jókai Mór egy kicsit patetikusan és romantikusan megfogalmazta, de mégis a kortárs hitelességével, örömmel kezdtek hozzá a haza fiai a szentügy szolgálatának érdekéhez, és vállalták a legnagyobb áldozatot, hogy akár életük árán is tisztességet és becsületet szereznek a nemzetnek. A felolvasott igénk is, testvéreim, egy ilyen toborzásról szól. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben. Isten gyűjti az ő népét. Ahogy Heidelbergi Káténka hitvallásunk fogalmaz, a világ kezdetétől annak végéig az ige és a Szentlélek által hívja, hogy a Messiás király által az ő toborzott hadseregének mi is a tagjai legyünk. Ki hív bennünket, testvéreim? Ki az, aki megszólít, és akinek a hívására a zsoltáros szavaival mondja az ő népe, hogy a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján szentséges öltözetbe? Az a valaki hív bennünket, aki úgy szeretett, hogy testbe öltözött, s oda hagyta a mennynek dicsőségét, és leszállt mi közénk, hogy mindenben hasonlatos legyen hozzánk, kivéve a bűn. Az a valaki hív bennünket, aki eldobta az isteni érinthetetlenségét, és leszállt a világnak a szennyébe, és oda dobta az isteni dicsőséget látszólag az emberi gonoszságnak, hogy arcul verjék, hogy megkorbácsolják, nem csak akkor és ott a Golgotai kereszt alatt, hanem azóta is, hányszor szembe köpte a világ az élet Krisztusát, és a mai időkben is hányszor ma, hogy meggyalázzák. És ez a Krisztus mégis eljött. Mennyei királyként leszállt közénk, és vállalta velünk a közösséget, mert Isten Jézus Krisztus képében állt elénk ebben a világban, s a Golgota keresztjéről néz le ránk, és mondja nekünk, így szerettelek, hogy önmagam életét sem sajnáltam, érted, hogy neked életed legyen, új életed és menekülésed a bűntől, a sátán hatalmától, és végül a legnagyobb pusztító erőtől, a haláltól. A Golgotai kereszt Krisztus így szólít, téged most, jöjj és kövess engem. A Golgotai kereszt Krisztusa így vállal közösséget a legmélyebben, életed mélységében, a rettenetben, a magányodban, kétségbeesésedben. Ez a Krisztus leszáll. És azt mondja, érted, jöttem ebbe a világba, érted, testvére, most 2014-ben is, érted, jött le az élet Krisztusa, a Messiás király, a mennyek ura, aki hív. És akinek hívására válaszolni kell. Mert ő a legnagyobb fájdalmat is előttünk kiáltotta bele a világba, éli, éli, lámá sabachtáni, én Istenem, miért hagytál el engemet? És azóta bárki kiált a létnek ebben a mélységében, már csak utána kiáltja. És tudjuk, hogy még ebben a kiáltásban sem vagyunk magunkra hagyatva. Mert ez a Krisztus, aki hív az ő seregébe, hogy odaálljunk népe közé, a reménység népe közé, ez a Krisztus még ott is velünk van. Kiáltásod, kétségbeesésed már benne van ebben a messiási szóban, testvérem, hogy aztán kilépjen harmadnapon győzedelmesen a halál árnyékából, sírdesse a húsvéti hajnal pír, ahogy gyönyörűen olvastuk Károly Gáspár fordításában, az élet győzelmét és az örök életnek reménységét. Érted és értünk, lecsatangolt a mélybe, a poklok mélyére az élet Krisztus, aki a mennyből jött, hogy felemelje az elveszetteket, a kárhozottakat is a mennyek magasságába, és hogy bele kiáltsa a hajnalpír győzelmébe, et resurrexit, feltámadott. És miért hív? Azért hív, hogy győzz te is vele együtt a nagy végső győzelemben. Mert oly sokszor vesztettél az életben kis csatákat, oly sokszor kellett meghátrálni, de tudjátok, csatákat lehet veszteni, a fontos, hogy az ütközetet nyerje meg az ember. És az életben oly sokszor elveszítünk csatákat, átmennek rajtunk az élet hatalmai, a történelem urai, de a végső győzelem, a nagy igazság ott van a mennyei Krisztusnál, aki, mint utolsó ellenséget majd legyőzi a múlandóságot is. Ha menekülnél, futnál és bojdosnál, mint egykori honvéd, az élet gondja és baja elől, tudd, mehetsz, Krisztus elől mégsem bújhatsz el. És az élet kihívásaiban, mélységeiben, vagy éppen örömeiben is mindig elér, szólít és hív. Azért a győzelem, aki a végső. Március Jézusa üzen a nemzetnek, Krisztus húsvéti dicsősége pedig az Isten választott népének. Az egyik emlékezet, a másik pedig beteljesedő reménység és várakozás az életre. És egy gyönyörű képet mond erre a zsoltáros, ennek a ma hallott igének a második felében: hajnalpír méhéből leszen éjfiaidnak harmatja. Nyelvileg is, testvéreim, olyan gyönyörűség morzsolni kellene: hajnalpír méhéből leszen éjfiaidnak harmatja. Egy gyönyörű kép. Nyári éjszakákon nagy titok történik. Nem tudjuk, hogy hogyan, de a világ minden táján, erdőre és mezőre, fűszárra és világra, virágra rászáll az élet harmatja, amely a hajnalpír fényében csillogóan mutatja meg magát. Megvillannak az élet eme titkain, a napnak sugarai is, visszatükröződik mindaz a gyönyörűség, amelyet az Isten adott. Úgy, ahogy vissza kellene tükröződni az ő népének életében, hitében az Isten gyönyörűsége, az Isten fénye a mi arcunkon. Aki éjszaka megy sötétségben, az a hideg nedvességet érzi, és valahol a tudatában annyit tud, hogy harmatos a fű, és fázunk benne. De mikor feljön a világosság, akkor ez az ijesztő hidegség egyszerre csillogássá és örömmé válik, mert teljesíteni akarja a harmat az ő küldőjének rendeltetését. Forró melegben éltetni a növényt, mely így jut az élet új és új cseppjeihez. Az éjszakában hideg és dermesztő ez a nedvesség, a napfényben pedig gyönyörűvé válik. Krisztus nélkül a világ sötétségében, testvéreim, az élet dermesztő és hideg, és ugyanez az élet, mikor ránk ragyog az Isten világossága, a Krisztus hatalmának gyönyörűsége, és az ember egyszer csak észreveszi, hogy mindaz, ami az életünkön van, áldássá is tud lenni, még az a nehézség is, vagy nehézségnek gondolt idő és kor, amelyben élünk, áldássá tud lenni, akkor meglátszik az életen az Isten ajándéka. Mert a keresztény ember a Krisztus világosságában ismeri fel igazi önmagát, hogy elinduljon és átadja önmagát teljesen annak a rendeltetésnek, amelyre elhívta őt az Isten. És tudja azt mondani immár Krisztus világosságában: legyen meg a te akaratod, Uram. Ez a felismerés, ez a gyönyörűség. Hogy mire volt képes a nemzet 1848. március Jézusának fényében, tudjuk, gyakorlatilag az akkori Európa egyik legerősebb hadseregét verte meg, a császári osztrák hadsereget, és kivívta a nemzet a függetlenségét. Egy másik nagyhatalom, a három közül kettő kellett jöjjön az akkori nemzet ellen, hogy ezt a szabadságvágyat kerékbe törjék. És ez abból a kicsi és 150 évig hamu alatt lappangó nemzeti tudatból ébredt újjá, amely pillanatban a nemzet elhitte önmagáról, hogy képes nagyot alkotni. Elhitte, hogy képes győzni. És hogy mire képes az Isten népe? Testvéreim, azt hiszem éppen ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy ma az Isten népe defenzívában van, és nem hiszi el, hogy képes győzni. Mert körülnéz, és azt mondja, hogy a világ más és hatalmasabb, mint vagyunk. Pedig nem akárki, aki szólít és hív minket. Fent a mennyeknek királya, a Mesiás Úr. S az Isten népe a 21. század elején elhiszi önmagáról, majd egyéneiben és közösségében, hogy ő a győzelem népe, akkor a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta. Március idusa, emlékezet és történelem. Isten ígérete, jövő és remény. A kettő el nem választható, de összesen mosható. Testvéreim, egyszerre vagyunk magyarok, és egyszerre vagyunk Isten népe, Krisztus választottai. Úgy nézzünk vissza, és úgy emlékezzünk, hogy lássuk azt a dicsőséget, amelyet a Messiás király elkészített, hogy mint hajnalpír, ifjú harmatjai a jövendő reménységei, merjünk megindulni, és átadni magunkat annak a hívásnak, amelyet Krisztus mondott az ő apostolainak. Jer és kövess engem. És aki meri követni őt, az a győzelem útjára lépett. Adja Isten, hogy ti is átéljétek. Isten győzelmes népéhez tartoztok. Amen.